Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Mai témánk népzene a jazzben, jazz a népzenében. A jazzzene nagy hatással van a magyar zenészekre, a magyar zenészek pedig nagy hatással vannak a jazzre. Mai vendégeim a jazz és a népzene világában is otthonosan mozognak, és nem riadnak vissza a két világ ötvözésétől. Bakos Bettika a MIPA 2021-es Jazz Showcase-én elnyerte a szakmai zsűri díját. A jazz, a világzene és az improvizáció mind meghatározó eleme zeneiségének. Bolyki Sára a Zeneakadémia tanár népi ének főtárgya tanít, mellette számos formációban énekel, többek között a sokszorosan nemzetközi díjnyertes Jazz és Ön a Kapella együttesben. És végül Dress Mihály a magyar zenei élet egyik kiemelkedő alakja, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, érdemes és kiváló művész. Szerbusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ismeritek egymást? Vagy így mi fújtunk benneteket össze, mint a szél erre a beszélgetésre?
Érdekes volt most, mikor megérkeztem, Bettika megkérdezte, hogy mi találkoztunk-e már, vagy hivatalosan bemutatkoztunk-e egymásnak. De nekem például az volt az érzésem, hogy mi már régóta ismerjük egymást. Itt-ott próbáltuk fölvenni a fonalat, hogy hol fújt össze minket a jó szerencse szele, de lehet, hogy leginkább csak a nyilvános megmozdulásainkat láttuk.
Volt már olyan, hogy együtt muzsikáltatok valahol, vagy egymás után, vagy tudtátok, hogy azon a fesztiválon, vagy akárhol a másik ott van?
Visszamentünk az időben, és rádöbbentünk arra, hogy 8 évvel ezelőtt egy színpadon álltunk, de nem igazán tudtunk egymásról. Talán már akkor így látásból ismertük egymást, és akkor volt talán az első olyan találkozás, hogy igen, te vagy az, igen, én meg én, és... De most mutatkoztunk be először egymásnak. Meg egyébként volt egy olyan alkalom, hogy az az iskola, ahol én tanultam, eljöttek a Sáráék, és tartottak egy workshopot, de ott sem mutatkoztunk be egymásnak. Most történt a hivatalos...
Nekem megtiszteltetés, hogy itt lehettek, és egy ösztönnel velem beszélgethetek. Nyilván veled kapcsolatban egy picit más a helyzet, mert aki a te nevedet ebben a műfajban nem hallotta, az eddig zacskóban élt, vagy... egy dobozban.
Nem feltétlenül, nem tudom. De csak a látásból már ismerjük egymást a hölgyekkel, már így találkoztunk, de még személyesen így bemutatkozni most volt először alkalmam.
Bettika, hogyha magadról kellene pár mondatot mondani a hallgatóknak, akkor mit tartasz igazán fontosnak?
Minden alkalommal, amikor valahogy ilyen témakörben megnyilvánulok, akkor azzal szoktam kezdeni, hogy 16 éves koromban hallottam életemben először magyar népzenét, és akkor teljesen magával ragadott. És mielőtt jöttem ide, ezt átgondoltam újra, és rájöttem, hogy ez még mindig igaz. És most is nagyon magával tud ragadni, bár már nem a mindennapjaim része, tehát aztán csak visszatértem a jazz tanulmányaimhoz, mert érdekelt az improvizáció, és úgy éreztem, hogy e felé haladva sokkal többet megtudhatok róla, és hát nem is tudom... Talán ezek jutottak most eszembe, mint legfontosabb információk.
Neked?
Hát a legfontosabbakat azt hiszem elmondtad. Kettős identitásom van, művész és tanár identitásom. Emellé most így érkezik az alkotói, de ez még csak az asztalfióknak egyelőre. És a népzene és a jazz mellett valóban ezek az ötvözetek, a különböző műfaji találkoztatások foglalkoztatnak és inspirálnak nagyon.
Te emlékszel arra, hogy mi volt neked az első zenei élményed?
Igen. Emlékszem természetesen. Nagyon régen volt, egy lakodalmi menet volt földes községből, az unoka nővérem ment férjhez, és mentünk át a regényes házhoz Kabára, és ilyen lovas szekéren mentünk, és hát 55-ben születtem, szóval ez körülbelül 59-ben volt, vagy 60-ban. És hát mulattak az emberek a szekérem, viszogattak, és ez volt az első ilyen derengő élményem a zenével kapcsolatosan.
És beszéppantot rögtön egyébként?
Persze, hát meg az a közeg. Hát szóval biztonság, nem is, hogy biztonság, vagy boldogságérzés, hogy hát jó volt.
Neked mi volt az első népzene élményed? Így emlékszel?
Talán egy születésnapi köszöntés a Váci Konziban, mert hogy ott az volt a szokás, hogy bárkinek születésnapja volt az iskolában, a népzenészek fogták a hangszert, és felköszöntötték, és az egész iskola énekelte a széki köszöntőt. És utána pedig még elhúztak valamit, amire sokszor még táncra is perdültek az emberek. Ez volt az első, meg azért szerencsém volt, mert Kacsó Hanga volt az osztálytársam, és valahogy akkor ott nagyon egymásra találtunk, és rajta keresztül kezdett el igazán érdekelni a népzene. Nagyon sokat énekeltünk együtt, meg hát nagyon sokat ültünk úgy a Dunaparton esténként, hogy ha nem is népzenét, de ilyen népzenei feldolgozásokat, vagy világzené, lehet ezeket hívni, ilyesmiket hallgattunk. Eleinte én is inkább ezeket hallgattam, viszont valahogy elkerülhetetlen volt az, hogy még mélyebbre menjek, és utána pedig vonaton utazva is folyamatosan gyűjtéseket kerestem, hallgattam, elalvás előtt is, akkor arra aludtam el. Volt egy ilyen elméletem, azon gondolkodtam, hogy ahogy elalszok, akkor is, mint a hallanám, és hogy ez így vajon hova megy? Tehát valahova ez így biztos megy.
Mi a titka a népzenének, hogy ennyire be tudja szippantani az embereket?
Én nem tudom, a szüleimet nem tudtam beszippantani. Nem, ők mindig is azt gondolták, hogy én nótákat éneklek.
És... Ez még mindig itt tart Magyarországon egyébként, hogy nem tudnak az emberek különbséget tenni a kettő között, igen.
Én azt gondolom, hogy itt, ahogy elhangzott, ahogy Bettina mondta, hogy az iskolában az egész gyereksereg vagy fiatalsereg a kedves barátjukat a széki köszöntővel köszöntötték, szerintem ez egy óriási dolog, tehát azt hiszem, hogy társadalmilag is ez már olyan szinten kezd beépülni a társadalom egy részének a kultúrájában. Nyilván ez szerintem generációs dolog is, mert hiszen most már tanítják is a népzenét, amennyire lehet tanítani, de hát, hogy ilyen iszonyatos mennyiségű rosszóval, tehát hatalmas mennyiségű gyűjteménye van a magyar kincsestárnak, nem tudom, pontosan a Zenetudományi Intézet, azt hiszem, ott vannak ilyen letétbe felvételek, tehát, és nyilvános, és hát, hogy ez csodálatos dolog, hogy fiatal hölgyek és gyerekek ezen nőnek föl. Hát egy régebbi generáció az nyilván ott szelektálódott, mert nem mindenki kezdett el járni a 70-es években indult táncház mozgalom eseményeire, de ez lassan szépen kiterebélyesedett, és hát hogy mondjam, ugyanúgy, mint a jazz is, hogy aki hajlamos rá, érzékeny rá, azt megérinti. Ugyanígy van a népzenével is, én azt gondolom.
Most, hogy mondtad, hogy a 70-es években indultak a táncházak, hogy akkor ezek szerint ilyen nagy kihagyás volt tulajdonképpen. Lehet azt mondani, hogy egy időben ez egy ilyen, hát ha nem is tiltott, maximum tűrt műfaj volt? A népzene, mint olyan, vagy a táncház, mint olyan, hogy most erről nincs infóm, csak úgy eszembe jutott, ahogy így mondtad, hogy a 70-es években.
Én amit erről tudok, az talán az, hogy nem hiszem, hogy tiltva volt, hisz voltak daláddák és egyéb ilyen népi kórus összejövések, jövetelek, csapatok, de például ugye, hogy annak idején az állami népi együttesben is, ahogy én emlékszem, a Rábai Miklós is előtte, nem tudom, a nagy, egyébként nagy, nagyszerű koreográfusok voltak, de hogy így stilizálták, azt hitték, hogy már le van ez zárulva, és kész. De közben jött valami, hogy elszánt emberek, Bartók, Kodály és Vikár László és egyéb nagy népzenegyűjtők és hát nagyszerű emberek révén, például Martin György, egy új generáció elindult, és újra tudták azt, hogy Erdélyben még, meg nem csak Erdélyben, hát a 60-as években még egyáltalán nem zárult le ez a kultúra, és akkor elkezdték ezt teljesen csak a saját szakálukra, úgymond, mert tudom, hogy Martin György az úgy csempészett ki Erdélybe magnót, hogy tudjon gyűjtéseket, és ez volt ez a szuper 8-as filmfelvevő kamera, akkor már ez volt a 60-as évek, és hát hála Istennek rengeteg például széki, van Martin Györgynek is széki gyűjtése, képi, ahol én ezt láttam többször is, a széki templom udvaron táncolnak rendbe a székiek, és föl van véve, 68-os felvételes, hiszen. Tehát felfedezték, hogy nagyon, tehát András Falvi, Bertalan sorolhatnám, még aztán a Sebő Halmos duó kezdte ezt, és aztán a Muzsikás Együttes révén kezdett ez ilyen revival, vagy hát szóval egy forradalom. Értem. Kulturálisan szerintem, és ez óriási dolog, és nem állami támogatással, hanem ez teljesen saját magából, tehát kivirágzott, ez gyönyörű szerintem.
És annyiban nem is kihagyásnak tekintető, hogy a Tánc az mozgalomnak az volt a lényege, hogy a városi közegben adaptálja ezt a falusi kisközösségekben élő és valóban használt népzene, néptánc kincset. Tehát, hogy egy eddig nem létező városi használati tánc lett megalkotva gyakorlatilag ezáltal, abból a forrásból, amit...
Igen.
Egyébként nekem vannak barátaim, akik ilyen táncházas múlttal bírnak, és egyszerűen ez egy másik bolygó, akik, de tényleg, tehát a rögtön egymásra találnak, azonnal tudják, hogy ki az, aki onnan jött, oda megy, és hiába az egyik már nem tudom én, 70 éves, a másik pedig 20 éves, rögtön tudják, hogy egyivásúak, és egy csapathoz tartoznak, és ugye tényleg egy másik dimenzióban élnek a néptáncosok.
Igen, ezt jól látod szerintem. Ez egy nagy falu lett
nagy,
ez
igen.
A...
igen, és hogy egy...
mozgalom.
És nyalkák a fiúk, mindig megállapítom itt a műpában is, amikor a fében összefutok velük, hogy egy egész más testtartásuk van. Rögtön látom, ahogy megindulnak hogy ők nem sima tánc, már úgy értem, hogy nem balettosok, vagy ne, hanem hogy ők néptáncosok, mert ahogy mennek, abból is látszik, hogy egy más, egész más tartással bírnak, mint mondjuk egy fantasztikus balettos, ugyanabban egy másik műfajban, de ugyanúgy táncos persze, csak mégis más műfajt képvisel. Az jutott eszembe, ez most egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye mindannyian a népzene mellett azért vagyunk itt, hogy ezt is kitárgyaljuk, hogy a jazzhez is nagyon sok szállal kötöttök. És én soha életemben remélkeltem népdalt az acsitári hegyek alatton kívül, meg amit az általános iskolába kellett, de én mindig azt éreztem, hogy nagy rajongója vagyok azoknak, akik ezt nagyon szépen énekelik, de hogy az én hangom erre nem alkalmas, hogy azt éreztem, hogy nem, ez nem az én hangszínem, és nem a nem tudom, hogy rosszul gondolom, hogy ez más hangképzés népdalt énekelni, mint amikor mondjuk jazzt énekel az ember? Vagy ez csak az én becsípődésem, és simán énekelettem volna népdalt is? Azt éreztem, hogy én ebben nem vagyok autentikus, és engem ki is röhögnének, hogyha magyar népdalt énekelnék, vagy szóval igen.
Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amire szerintem sokan keressük még mindig a választ. Mert ugye az a kérdés, hogy mi a meghatározó szempont abban, hogy hogyan kell népdalt énekelni. Tehát, hogy te miért gondolod azt, hogy valahogy kell énekelni népdalt, és hogy te nem úgy énekeled. Valószínűleg az alapján, hogy te hogy hallottál másokat énekelni, és kiket hallottál, a táncház mozgalom nyomán elinduló revival énekeseket. És az igaz, hogy vannak olyan technikailag nagy átlagban elmondható különbségek, amik alapján azt mondjuk, hogy ez inkább népies, és ez mondjuk kevésbé, de pontosan, mivel olyan iszonyatos mennyiségű felvétel áll rendelkezésre, hogyha eleget meghallgat az ember, akkor kiderül, hogy nagyon-nagyon sok esetben az egyéniség, az egyéni adottságok, az adott pillanat rengeteg különbséget felszíre hoz. Tehát arról nem is beszélve, hogy mondjuk tájról tájra, milyen különbségek vannak az éneklésben, akár a tájnyelvi hangzók, hogy határozzák meg. Korosztályban az, hogy egy felvétel mikor készült az 1900-as évek elején, közepén, végén. Tehát, hogy annyiféle hangzás ideál van, amit igazából mostanában kicsit talán leszűkítünk egy nagyon, hát sokan mondják, ilyen torokszorítós, kiabálós. Igen, igen. De hogy ennél ez sokkal diverzebb és sokkal plasztikusabb is. Most nem... Tehát, hogy nagy szavakat mondok, de hogy tényleg az van, hogyha sokat meghallgat az ember, akkor egy idő után rááll a füle, hogy nagyon sokféle. És simán lehet, hogyha hallgatnál különböző énekeseket, falusi hagyományos énekeseket, megtalálnád azt, akinek fú, tök olyan a hangja, mint az enyém, vagy nagyon, nagyon könnyen tudok azonosulni az ő éneklés módjával, és simán lehet, hogy rákattannál, és otthon tudnád érezni magad.
Ez milyen érdekes, amit
mondasz? Még csak annyi egy megjegyzés szerintem. Persze ez bonyolult dolog, de szerintem külön kellene választani, hogy az előadó művészetet meg a népi éneket, mert tudnék a gyűjtések, azok, őknek nem előadó művészek voltak, hanem emberek, olyan emberek, akik egyszerű paraszt emberek voltak, és úgy ez a saját maguk körömére volt hivatva, hogy szabad így mondanom, és ez szerintem fontos, mert amikor már tanítják, akkor megint más helyzetbe kerül, tehát szerintem ez, erre érdemes odafigyelni. A másik pedig az szerintem, hogy nagyon fontos, hogy a magyar nyelv az teljesen más, mint az angol. Tehát, hogyha egy Saravon standardet Saravon módjára énekelsz, hogy egy zseniális énekesnő, és hát az más azért, tehát más, valami más.
Másképp képzi az ember a hangot.
Igen, így van. Szóval én bár nem vagyok énekes, csak ezt szerettem volna hozzáfűzni.
Egyébként, amit föltettem kérdést a lányoknak, hogy van-e ilyen, hogy másképp, és majd még kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy ez a hangszeres megfogalmazásnál is van valami különbség, hogyha népzenét játszol, vagy jazzt játszol?
Hát ilyen nagyon lecsontosítva van például a nyelvhasználat, mert ugye, hát ez mondjuk már eléggé ilyen belterjes szakmai dolog, tehát hogy egy nádfúvós vagy egy fafúvós, de ugyanígy trombitán is, tehát a rezeseknél is szerintem megvan, hogy a frazírozás, tehát a jazznek a frazírozása, az ugyanúgy, mint hogy a ritmusban is, hogy a 2/4-es hangsúly, ugyanúgy megvan a frazírban is, hogyha nyolcadokat játszol, akkor úgy játszod uda-uda, tehát a második.
Igen.
Tehát lehet variálni, de a népzenében pedig első hangsúly van. Teje. Ott ez van. Tehát én egyébként keverem ért, tehát és a számba is, de alapvetően ez szerintem ez egy különbség.
Pont ezt a kérdés, hogy ilyenkor meghasonulsz, vagy mi történik, hogy egyszer csak a 1-3 helyett a 2-4, és akkor hogy?
Semmi. Nem történik semmi tulajdonképpen, hát de szóval technikailag ez a kettő különbség, ez megvan. Tehát a jazz frazír és a népzenei frazír úgymond, között szerintem van egy ilyen. Mint ahogy a magyar is előhangsúlyos.
Előhangsúlyos, hogy nem.
Az angol pedig nem.
Na, igen, tőhangsúly. Igen. Bettika?
Én amikor elkezdtem énekelni, akkor nagyon a saját fejem után mentem, bár szerintem ezzel sokan így vagyunk, és amikor elkezdtem a népdalokkal foglalkozni, akkor egy idő után elkezdtem keresni valamit a hangomban, valami szabadabb, jólesőbb érzetet. És a tanáraimtól volt is egyébként olyan visszajelzés, hogy nem ez a nagyon torkos, nem ez a szűkített valami érzet, hanem emeltebb, teresebb hangzás, és én ezt nagyon kedveltem. Azért is gyakoroltam nagyon sokat, mert hogy jól esett így énekelni. Tehát, hogy érdekes, hogy nekem a népzenével indult el egyfajta ilyen hangkeresés, és akkor kezdtem el azt keresni, hogy hogyan kényelmes nekem énekelni. Aztán jóval később, már a jazz tanulmányaim során, amikor a konziba jártam, ott volt egy klasszikus énektanárom, a Kati néni, aki nekem nagyon sokat segített, és elkezdtem érezni a hangomnak más tereit is, és az nagyon pozitívan hatott a jazz éneklésre, és a Bettika Quintetben. Az, ahogyan összejön a népzene, az, ahogy én ugye jazzt is éneklek, és hogy emögött milyen technikai dolgok valósulnak meg, ez egy eléggé ösztönös folyamat, és amiben nekem így ki tud csúcsosodni, az az improvizáció, tehát, hogy gondolkodás nélkül jelenik meg az improvizációban mindaz, amit a népzenétől, a népdaléneklésről kaptam, meg amit így a jazz éneklésben tapasztalok.
Elhangzott szerintem a kulcs szó, ami vagy legalábbis számomra összeköti elsősorban a népzenét a jazzzel, és az az improvizáció. Egyetértünk ebben? Hogy valószínűleg ezért vonzódnak a jazzisták a népzene iránya, és fordítva is igaz. Nagyon sok ilyennel találkoztam, és erre ez nagyon egyszerű megoldásra jöttem rá, hogy valószínűleg az improvizáció, mint olyan, az egy nagyon fontos kulcs szó ebben az esetben.
Hát azért mások a nagyságrendek, a rögtönzésben kisebb a népzenében a mozgástér, mert ott azért van egy olyan eszközkészlet, ami az adott kultúrában elfogadható. Míg a jazz azért egy olyan, egy nagyobb szabadságot enged meg. De az biztos, hogy a jazzben is nagyon erős a szóbeliség. Én azt érzem, amikor én először jazzzel kezdtem foglalkozni, akkor nagyon szerettem azt, hogy nem a kottából tanulom, mert én klasszikus zenei háttérből jövök, hanem meghallgattam különböző felvételeket ugyanattól, vagy ugyanarról a dalról.
Igen, igen.
És akkor így úgy próbáltam meg felfedezni az eszenciáját az adott daloknak. És igazából a népzene ugyanilyen, hogy különböző változataiban él, a szóbeliség tartja fönt, és úgy lehet a különböző megnyilvánulásaiból a lényegét kb. Összerakni. Úgyhogy számomra talán ez volt a legnagyobb közös pont a kettő között, de lehet, hogy másoknak az improvizáció.
Én nagyot szeretnék hozzáfűzni, hogy ez is igaz, ez az improvizációs kapcsolódás, de én inkább egy más kifejezést használnék, azt pedig te említetted most, hogy a szabadság. Szerintem a népzenének és a jazznek, ez, én most így látom ebben a pillanatban, így, hogy ez az érzetem van, hogy a kettőt azt köti össze, hogy abban nagyon azonos, hogy a szabadságérzet az jelen van. Például, ha meghallgat az ember egy keservest, vagy egy furiást, ahogy egyedül játszik valamit, mondjuk egy gyimesi furiás, egy keservest mondjuk, akkor azt lehet érezni, hogy akkor áll meg, amikor akar, akkor indul, amikor akar. Tehát van egy szabadság, senki nem szól bele, hogy ő ezt hogy valósítsa meg, és milyen szöveget rak oda. Hát az nincs előre leírva neki, hanem ő neki az belül van. És a kedv szerint használja, tehát szabad.
És ha már ennyit beszéltünk a muzsikálásról, akkor engedjétek meg, hogy az első bejátszót most fölkonferáljam, ami nem más, mint egy 2022. szeptember 29-én rögzített felvétel Dress Mihály Zene árnyékában Legényes, az előadott műnek a címe, tenor és szoprán szaxofonon játszik, illetve fúhonon, erről majd egy picit beszéljünk, Dress Mihály, és hát a kvartett további tagjai, cimbalmon Lukács Miklós, bőgön Gyányi Marcell és dobon Csízi László kísér téged. Mi ez a fúhon? Jól tudom, hogy ez a te saját találmányod?
Hát az enyhe túlzás, hogy találmány, inkább egy fejlesztésnek mondanám, de mások is egyébként próbálkoztak, nem fuhunnal, hanem hogy furjára ráraktak egy-egy billentyűt. Most én is ugyanezen az úton indultam el, a lényeg az, hogy csináltam egy nagy furját, és elkezdtem rá szerelni billentyűket, és a végén eljutottam oda, hogy egy ugyanolyan rendszerű billentyűzet alakult ki, mint egy szaxofon, és a hangolás is egy B-hangolású hangszerről van szó, egy univerzálisan működő cső, mert egy cső, ez is, és hát lett belőle egy hangszer, és aztán elneveztem fúnnak.
És tudsz róla, hogy meddig jutott ez a hangszer? Úgy értem, hogy ki ez, aki még használja?
Hát ilyen hangszert még nem láttam, tehát pillanatnyilag nincs ebből, két darab van, és most van egy nagyszerű hangszerész srác, akivel most fogok egyébként majd találkozni ma este, ő hangszerkészítő, és most összedugjuk a fejünket, hogy akkor ezt megrendelésszerűen, hogy eljuttatni azokhoz, akit érdekel a zenészek. Mert érdemes vele foglalkozni szerintem.
Na, akkor hallgassunk bele ebben a felvételben. Ne hallgassunk?
Ne.
Miért? Na, akkor ez
segítség.
Tessék. Elérkeztünk a műsor legizgalmasabb pontjához.
Beszélni
kell. Igen. Most van egy konkrét elképzelés, hát, hogy mit fogsz hallani, és tudod, hogy miért nem szeretnéd meghallgatni?
Nem, semmit nem mondok.
Vagy csak inkább sosem szereted magad meghallgatni.
Általában.
Értem.
Általában.
Inkább az utóbbi. Én azt hiszem, hogy alaptalan itt a félelmet. Nem?
Mindegy már.
Jó, halljuk, ez már így marad.
Ez már így marad, itt nincs mit tenni.
Jól esik hallani azt, hogy nem csak én vagyok attól zavarban, hogy majd valami felvétel itt el fog hangzani. Te is, és egyébként rájöttem, hogy én attól is zavarban vagyok, hogyha valami olyan zenét mutatok meg másoknak, amit szeretek, és azt is így félig szorongva szoktam a mutatni, és alig várom, hogy vége legyen, hogy hát, ha kibírják a többiek is, akiknek ezt megmutatom, szóval érzékenyen érintenek ezek a dolgok.
Igen, ez azért van, mert az ember valamit dédelget magában azzal a bizonyos előadóval kapcsolatban, és egyszerűen nem, szóval, hogy rosszul érint bennünket, ha valaki nem ugyanolyan lelkesedéssel nyilatkozik róla, és ebből adódóan van bennünk egy ilyen szorongás. Igen, ebben én ezt megtanultam, senkinek nem mutatok semmit. Vagy tudom, hogy kiknek szabad, velem egyívásúaknak, és akkor olyan nagy bajomból nem lehet. De értem. Te se szereted visszahallgatni?
Vannak olyan momentumok, amiket szeretek visszahallgatni, de nagy átlagban azt hiszem, hogy hasonlóképpen zavarba ejtő tud lenni.
És ez mind, egyébként rád nézek most őre, hogy ez mindig így volt, vagy ahogy előre ment az idő, egyre kevésbé szeretted a...
Köszönöm a kérdést. Az a helyzet, hogy én már elég régóta foglalkozom zenéléssel, és szabad zenével is, de sokféle, a jazznek sokféle ágabogával foglalkoztam, illetve benne voltam nyakig. Sokszor megégettem magam, meg kell, hogy mondjam. Tehát ez azt jelenti, hogy koncerten nem úgy mentem az, hogy jaj, de jó volt, hanem a kísérletezésnek tudni kell ez az ára, hogy sokszor megégeted magad, de muszáj belemenned, mert különben nem, nincs tapasztalás, hanem most sokszor van, volt az én esetemben az, hogy nem voltam megelégedve, és ezek így rögzültek sokszor sajnos, hát vagyis, hogy itt vannak bennem ezek a sebek, és szeretnék én is olyan zenét létrehozni, ami tényleg szép és tiszta és érthető, de persze azokkal a tapasztalásokkal, amik a hátam mögött vannak, de óvatos vagyok magammal szemben is.
Van olyan felvételed egyébként, amire azt lehet mondani, hogy a kedvenced?
Igen, most ellentmondok magamnak, így nem tudom most kiragadni, de vannak felvételeim azért, hála jó Istennek, és éppen ezért csinálom most is még. Mert van olyan, amiben bele tudok kapaszkodni, hogy na, ezt vállalom szívesen. Mindent vállalok, mert nincs mese, de vannak olyanok, ami ilyen táplálék, lelki tápláléknak, vagy fogódzónak minősül számomra.
És már beszélgetünk itt konkrétan a jazzról, hogy kik azok, akik a leginkább hatással voltak rátok? Melyik, mondjuk annyi féle ágaboga van a jazznek, akkor kérdeztetem is, hogy melyik irányzat, vagy kifejezetten előadó volt, aki a leginkább hatással volt rád?
Nekem énekesként a régiek közül a Carmen McRae, meg a Sarah Vaughan. Voltak egyébként mostanában amerikai fiatalok, akik szintén nagy hatással voltak rám, például a Samara Joy, vagy a Veronica Swift, de egyébként az az érdekes, hogy nagyon sokáig csak hangszeres zenét voltam hajlandó hallgatni, és ezért rengeteg figyelmeztetést kaptam szóban a tanáraimtól, hogy most már itt lenne az ideje elkezdeni énekeseket is hallgatni, mert tehát hallatszik, hogy nem hallgatsz énekeseket, és tényleg.
Nálad meg szerintem fordítva lehet, nem? Hogy azt mondják, hogy ja, tudjuk, jaj, bojki, ja, értjük akkor, hogy honnan van ennek a műfajnak a szeretete. És onnan van egyébként? Hozol otthonról bármilyen?
Jazz iránti?
Igen.
Őszintén onnan kevesebbet, tehát, hogy otthon inkább klasszikus zene szólt. Nyilván Boyki Brothers koncerteken jazz harmóniák előfordulhattak, igen, meg a Fruit of the Spirit lemeznek a hangzását azért a jazz nagy mértékben inspirálta, de ők azért alapvetően inkább talán gospel vonalon mozogtak, és nekem nagyon sokat, tehát én rengeteget hallgattam rádiót, és nekem például a Bartók Rádió jazz műsorai voltak az első ilyen ablaknyitás, aztán egy táborban, amikor zongoristaként ott voltam egy táborban, és jazz zongora órám volt. És akkor így az, amit mindig is csináltam, én kisgyerekkoromtól improvizáltam zongorán is, meg énekelve. És tudtam, hogy ezt improvizálásnak hívják, és akkor volt egy ilyen mondásom is, hogy én improvizációs zeneművész leszek, és az a fajta szabadság, az, meg az alkotás, meg az egész jelen idejűség, a teremtésnek a varázsa tényleg az nagyon megfogott, és amikor rájöttem, hogy van egy műfaj, ami erről szól, hát ez nekem egy katarzis volt, igen, és akkor ott értek össze ezek a dolgok.
Te emlékszel, hogy neked mi volt az első jazz kötődés, vagy amikor úgy azt érezted, hogy beszippantott a műfaj?
Két előadót jelölnék meg. Érdekes módon az egyik énekesnő, ő pedig Mahalia Jackson, uh-huh. aki nem kimondottan jazz, ő is gospel, igen. illetve spirituálé, tehát szakrális templomi énekes. Ő volt, akit először hallottam, és hát teljesen így letaglózott. De természetesen is a rádión keresztül, még a régebbi időkből.
Pedig azok a felvételek, nem lehet azt mondani, hogy olyan nagyon kristálytiszták lettek volna, és ezzel együtt, nem? A piszkosságával együtt fantasztikus.
Igen, igen. Tehát ez, ott olyan annyira tiszta energia áramlás van igen. a Mahalia Jackson esetében, hogy nagyon lehengerlő. A másik pedig, aki hangszeres, Johnny Griffin, tenorszaxofonos művész játéka, őt hallottam szintén ugye a rádióban, és ők, ez a két fekete előadó művész volt, aki így elvarázsolt rögtön. És aztán persze jött a többi. És egyébként, ahogy most említettétek az énekes nőket, hogy ugye Sarah Vaughan, stb. Ella Fitzgerald, hogy a fiatalok közül például a Cassandra Wilson-t nagyon szeretem, az olyan különös, nem is, már az altnál is talán mélyebb hangszíne van, és nagyon plasztikus, nagyon sima, de nem...
Szóval egyetlen, egy nagyon különleges stílus, ami rögtön két ütem után lehet tudni, hogy ő énekelni. Ha összehasonlítjuk a két műfajt, akkor hangkészletében, szerkezetében több a hasonlóság, mint az eltérés, vagy fordítva.
Hát ugye jazzben, a népzenében nagyon, magyar népzenében nagyon jellemző a strófikus gondolkodás, tehát négysoros verszakokból épülnek föl a népdalok legnagyobb része legalábbis, és ez a hangszeres zenére is nagy hatással van. Mondjuk, ha megnézünk egy tánc kísérő hangszeres zenei fűzért, abban mondjuk lehetnek ilyen motivumismétlő közjátékok, de gyakorlatilag ott is zártabb struktúrák vannak. Még mondjuk a jazzben van néhány nagyon elterjedt forma, akár a blues kör, vagy egy AABA forma, ami után következik ugyanarra a struktúrára a hangszeres vagy egyéb improvizáció, és aztán a végén, tehát hogy most nagyon a mainstream vonalat, hogyha mondom, a végén visszatér ugyanaz a dal kicsit variálva. Tehát ilyet mondjuk a népzenében nem találunk. A hangkészletében már talán több a hasonlóság, de például a népzenékre jellemző a nem temperált hangrendszerek használata. Ez is nagyon izgalmas, hogy mondjuk a bluesban a sokat emlegetett blue note, igen. ugye ez a közéneket, vagy intonált terc, ez kicsit hát a szokás a dulántúli terccel is összefüggésbe hozni, ami ugye nem egyedül áll abban a hangrendszerben, a dunántúli terc és szeptim. Tehát ez a kettő kéz a kézben. A hangsor harmadik és hetedik foka egy kicsit olyan hamis, nem temperált, nem az ongora tercéhez és szeptimihez igazodó. De vannak olyan tájak, akár zoborvidék vagy Moldvában, a kvárt, ami nem teljesen temperált abban a gyönyörű porondos vízmartjában is, amit vették a ti feldolgoztatok, hát a fülembe cseng azon a felvételen, hogy ilyen csodálatosan közé megy se nem a tiszta kvárt, se nem a bővített, hanem valahol így varázslatos közé intonálás, és szerintem ez is egy nagyon szép jellegzetessége a népzenének, és mondjuk egy-egy hangszer erre jobban alkalmas, mint más hangszer, hogy ezt a nem temperáltságot megőrizze, vagy kifejezze.
Lehet azt mondani, hogy már szinte nincs olyan hangszer, ami mondjuk a jazzben és a népzenében is ne fordult volna elő? Van ilyen, hogy kizárólagosan csak az egyikben szoktuk hallani? Vagy azért elég nagy az átjárás manapságban?
Azt gondolom, hogy tehát ugye a magyar népzenére, hogyha fókuszálunk ez ügyben most, akkor tehát ugye tájegységre szintjén föl van gyűjtve, és tudni azt, hogy 1970-ben vagy 53-ban melyik zenekar, milyen formáció, milyen hangszerek, tájegységeként is meghatározó volt, hogy milyen hangszerekkel. Tehát elsősorban mondjuk jellemző volt a duda, tehát nagyon egyszerű hangszerek, aztán mondjuk a citere, vagy a tekerőlant az Alföldön, aztán Kalotaszegen, Erdélyben, főleg a nagy főúri hatások révén, cimbalom, tehát vonós négyes és cimbalom, tehát bőgő, rácsa, prim, és tehát ott meg ez volt a jellemző. Gyimesbe is meghatározó ütőgardon, hegedű vagy ütőgardon furója, vagy a csíkba is van ütőgardon. Tehát nagyon, hát mint a klasszikusban, szóval a jazzbe pedig szerintem jazz bármilyen hangszeren lehet játszani. Szóval ez a műfajnak a sajátosság, hogy annyira nyitott a jazz, hogy bármit befogad.
Hát akkor jöjjön egy újabb bejátszó, méghozzá 2021, január 17, most Bettika Teretegy, Jazz Tehetségbörze, Bettika Quintet, az előadott mű a Porondos víz martján népdal, feldolgozta a Bakos Bettina Dévényi Zoltánnal, és közreműködik. Bakos Bettika, Kosztolánszki Dominik tenor szaxofon, Dévényi Zoltán gitár, Májer József nagybőgő és Ritter Ambrus a dobok mögött. Hűségesek vagytok, vagy szerettek kísérletezni muzsikus társakat illetően?
Hát én inkább hűséges vagyok. Van egy a kapella együttes, én is hát gondolom, nem tudtam elkerülni a sorsomat. Igen. Jazz és a kapella együttes, ahol 2015 óta énekelek. A Babcsán projektben, ami egy világzenei formáció, 2018-ban kezdtem, és van egy duónk Várajai Petrával, ő ebben hegedül, én meg ének mellett különböző pengetős hangszereken játszom. És például ez is egy olyan egymásra találás, ami egy régi közös táborozás tizen x évre nyúlik vissza az első találkozásunk, és aztán sokszor találkoztunk, és így zenéltünk együtt többet, és valahogy így ez a emberi és zenei összhang, ez így egy dúóban kulminált.
Biztonságérzetet ad neked, hogy ilyen hűséges típus vagy?
Igazából ezek a realitások most az életemben, hogy a tanítás mellett ezek a formációk tudnak kellő figyelmet kapni, és jelen pillanatban arra, hogy
egy ilyen énekegyüttes mi próbát igényel, hogy egy...
Hát mi heti kétszer találkozunk minden héten, tehát ez nagy odaszállás órarendszerűen, tehát ez egy fix időpont, kedd délután és csütörtök. Késő este, amikor már végig tanítottam az egész napot, mindenki más is munkából érkezik, igen, úgyhogy igen.
Nagyon nyilván... kell szeretni, hogy az ember oda találjon. Igen, gondolom. Igen.
Persze.
Neked hűség, vagy inkább kísérletezés?
Azt hiszem, hogy nekem is a hűség. Az én zenekarom, és túlzás is azt mondani, hogy az én zenekarom, mert így egyszerű ráhivatkozni, de valójában azért eléggé összedolgozunk, és nagyon nagy szerepet vállal ebben Dévényi Zoltán, a zenekarnak a gitárosa. Szépen lassan gyűltünk össze.
Ezt lehet mondani, hogy a 70-es évektől vagy jelen körülbelül a magyar zenei palettán. Jól mondom?
Annyira nem vagyok öreg. 79-ben végeztem a konzit.
Hát az már a 70-es évek.
Ja,
jó, vége. Nem tettem hozzá, hogy a 70-es évek. Igen.
De hát mindegy, nem, most nem is az, hogy öreg vagyok, vagy sem. Tehát úgy a 80-as évek elején kezdtem így fickándozni.
Mennyit változott a világ azóta, úgy értem, zeneileg?
Szerintem igen sokat változott, és szerintem előnyére, talán azt mondhatom, hogy előnyére. Már most a jazz világáról,
magyar szkénáról
beszélek. Hú, ez egy érzékeny téma, és hosszas lenne erről beszélni. Az elődeink, akiktől mi tanultunk, óriási zenészek voltak, de elég zárt világ volt az, és nem is lehetett oda könnyen bekerülni, bár talán, én legalábbis így látom, nem biztos, hogy ez így van. Aztán jött újabb generáció, és ma már, hát most így beszélgethetünk a népzenéről, és tehát ezért lehet, hogy megköveznek. Szerintem felvilágosultabb lett a szellemisége. A régebben nagyon bigott jazz, a mainstream jazz volt a központ, ami most már, hogy így van egy kis rálátásom, szóval én nagyon tisztelem és nagyon értékelem azt az irányvonalat, akik ezt képviselik, például mondjuk nevesítem Olá Kálmán, például a Trio Midnight, vagy az ő fiai, hát zseniális zenészek, és ezt a mainstream vonalat, bár ott is tágul, tehát szóval, és öröm őket hallgatni, tehát járok is néha meghallgatni őket, sőt volt már néha, például tavaly játszottunk is együtt, de ugyanakkor, hogy elindult egy ilyen, tehát a beszélgetés folyamán kiderült, nem kell föl elevenítsem újra, hogy elindult egy más irányultság is, és szerintem egy szabadabb, áttetszőbb, éteribb millió alakult ki, szerintem. És
ez nagyon kinyílt a világ, ez
szerintem
a kis köszönhető?
Igen, mindenképpen az is benne van, jól mondod, köszönöm a segítséget, és ezáltal például nagyon jó tanárok vannak, akár hangszeres, akár énekes képzésben, tehát óriási, a magyar zenei képzés mindig is magas színvonalú volt, főleg a klasszikus, de elmondhatjuk szerintem a jazzre is, és hát a népzenében is, hát nagyon erősen emelkedett a színvonal képzésileg is, tehát megdöbbentő szerintem, és jó, nagyon jó, hogy ez így van.
Van egy Bartók idézet, ami megmondom őszintén, én nagyon, nagyon meglepődtem, és arra lennék kíváncsi, hogy ti, hogy viszonyultok ehhez a Bartóki mondathoz, mely nem más, mint nekünk nincs szükségünk jazzre, van gyönyörű népzenénk, felesleges, hogy a jazz karjaiba vessük magunkat. Hát, ha most megmondom őszintén, hogy kvízjátékot játszanánk, és alá lenne írva Bartók neve, és elsőként húznám ki. Ezt biztos sem ő mondta. Mire gondolhatott a költő, jelen esetben a zeneszerző? Még egyszer elmondom. Mert látom, egy picit is úgy gondolkodtok. Tehát nekünk nincs szükségünk. Jazzre van gyönyörű népzenénk, felesleges, hogy a jazz karjaiba vessük magunkat. Ez azért is érdekes, még gondolkodtok itt a válaszon, mert nagyon sok jazzista fordult már meg ebben a műsorban, és rettenetesen sokan hivatkoznak Bartókra, és mennek az irányába. Tehát, hogy válnak le a klasszikus jazz paneljeiről, és szinte dobják a Barток karjaiba saját magukat, és akkor és közben ő meg ezt gondolja erről az egészről.
Az én kapcsolódásom az ehhez a gondolatmenethez az, hogy valószínű, hogy szóval a jazznek is megvan a maga története, nem biztos, hogy ő minden aspektusát ismerte, nem tudom, mikor írta, és hát halál után meg nagyon megváltozott még plusz a jazz. Tehát a jazz az erősen szórakoztató ipar volt. Szórakoztató ipar termék, de közben nem. Tehát közben nem. Tehát sokkal mélyebb energiák és televény kultúra volt a háttérben, de ugye Amerika, azt tudjuk, hogy nagyon a biznisz az biznisz, meg az idő, pénz, stb. Ez a mentalitás, ez mind a mai napig megvan, és Bartók pedig egy sokkal befelébb figyelő alkotó ember volt, és a népzenét is, amikor ő találkozott azokkal az utolsó faluban levő, az utolsó utcába vagy a tanyába lakó emberekkel, akik a hétköznapi életért, tehát egy egész más viszonyban voltak a teremtővel, mint egy, mondjuk egy New Yorki polgár. Szóval próbálom szépen megfogalmazni, és szerintem ő
erre gondolt.
Én szerintem erre gondolt.
Aha.
Mert közben a jazz aztán, hát mondjuk, ha John Coltrane megnézzük, hát lehet, hogy ott Bartók, ha hallotta volna, akkor persze, akkor is, igen, szóval ez egy nagyon kemény kérdés, mert mi közünk van nekünk a jazzhez valójában. Tehát van, nagyon sok igazság van Bartóknak a gondolatában, szerintem az egyik ez, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ez az ipari, zeneipari aspektus, és ő nem ebbe gondolkodott. A másik meg, hogy tényleg más kultúra, és éppen ezért a nehézsége, itt a jelen esetben is, hogy most ezt szabad-e ötvözni, vagy nem, vagy szabad-e ezzel foglalkozni, de hát olyan elementárisan hatott a 20. század második felétől, főleg a jazz, hogy ez kikerülhetetlen volt szerintem.
Hát valóban, amikor meg a hol hangzott el ez a, vagy igen, leírva, ez nagyon fontos, de hogy azért ott a 20. század első felében a nemzeti identitás újra fogalmazása és a különböző háborús traumák, stb. Hogy ez hogy tud a kultúrában egy egységet képviselni, tehát ez is a Bartóki generációjának egy nagyon fontos kérdése volt. Szóval, hogy igen, hogy mi a mi kultúránk, és mi az, ami egy import, és mi az, ami mellett érdemes elköteleződni, az szerintem egy történelmileg abban az időszakban valószínűleg kiemelten fontos kérdés volt.
Valószínűleg ez is közrejátszhatott. Mit nevezünk népzenének? Kíváncsi vagyok mind a hármatok véleményére. Bartók szerint a népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Tudunk ezzel azonosulni?
Hát szerintem manapság ez a kiindulási pont. Ugye te is, vagy nem is tudom, hogy került ez pontosan elő, talán a szüleidnél, Bettika, hogy szerintük te nótákat énekelsz.
Igen.
Tehát, hogy ez ugye Bartóknál volt ez a megkülönböztetés, a népies műdal, ami egy szerzővel rendelkező, és azért hangsúlyosabban szórakoztató anyag, és a tiszta forrásból táplálkozó, kristályosan, vagy mint a folyami kavics lecsiszolódott népzene repertoárja, ugye az ő gondolata mentén válik szét a mi fejünkben. De egyébként most sokat mondok ilyen sokat beszélek a dilemmákról, meg hasonlókról, de hogy például az kevésbé van a köztudatban, hogy Sárosi Bálint, ő például a nóta kincset, azt beleveszi a népzene körébe. Pontosan azért, mert sokan érzik a saját repertoárjuknak, és nem írott forrásból sajátították el, és igazából egy több generációnak olyan funkciót töltött be, mint az előtte levőknek a népzene. Tehát ez is egy olyan, ami bizonyos kritériumok sajnos már pont a 20. században a népzenének a definitív szájhagyományozódás, meg zárt közösség, zenei önállátás, stb. Nem tudtak már érvényesülni, úgyhogy itt egy ilyen ingoványos talaj, de hogy igazából a hosszú mondandómnak a lényege az az, hogy többféle szerintem érvényes definíció létezhet. De kíváncsi vagyok a többiek véleményére.
Én is.
Én egy kicsit zavarba jöttem ettől a kérdéstől, mert ezen már annyira régen gondolkodtam el, hogy mitől népzene a népzene. Miközben Sárát hallgattam, azért kicsit már elkezdtem előre gondolkodni, és amit én fontosnak tartok a népzenével kapcsolatosan, vagy akár egy picit szűkítve a népdalokra, mert hogy ugye ott nem csak a zenéről van szó, hanem a szövegről is. A szabad önkifejezés bizonyos keretek között. Ez nekem a népzene, ez az én definícióm rá, és amikor mondjuk mi népdalokat játszunk abban a köntösben, ahogy, ott nekem mindig az egyik szándékom, hogy akkor abban a pillanatban ki tudjam fejezni azt, ami ehhez kapcsolatosan bennem van. És ez nem biztos, hogy szó szerint úgy értendő, ahogyan a népdalban meg van fogalmazva.
Ez egy nagyon összetett kérdés, mert úgy beszélünk, hogy népzene, tehát minthogyha az egy valami lenne is kész. De nagyon sokrétű szerintem. Ugye szokásdallamok is voltak, meg táncdallamok, meg keservesek, halott melletti siratás. Tehát ezek nagyon, tehát az egész életet átkötő zenei kultúra, és így, hogy most mi a népzene? A népzene szerintem már nincs. Legalábbis így ne, tehát tömeg, tehát mint magyar kultúra a népzenét nem jellemzi már, de vannak jó, tehát szóval az életváltozás, szóval ezt nem azért mondom, hogy most keseredjünk el és kardunkba dőljünk, mert ahogy Bartóki előtt az első mondatára, hogy nem kell nekünk jazz, lehet, hogy neki akkor éppen igaza volt, de sok minden változik. Éppen ezért a népzene is szerintem már minden a régi generációknak, mondjuk a háború előtt, vagy akár, ha csak mondjuk a 70-es évek, bár soha nincs vége, mert ugye volt a Fonóban a 24. óra 10 évvel ezelőtt, és még akkor is olyan gyűjtéseket adtak ki és rögzítettek, amit nem gondolt volna az ember. De tömegméretekben szerintem már klasszikus, tehát tömegméretekben már így nincs jelen az a kultúra, ami egy átfogó kultúra volt, és ilyen értelemben olyan, mint egy klasszikus zenei kultúra, tehát majdnem, hogy zárt, tehát most már afele tart a dolog. Nem tudom, nekem most ennyi jutott eszembe, illetve még egy, bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, ez egy ilyen lelki dolog, szerintem van egy fontos dolog, ami én így gondolom, hogy minden embernek van egy születetten egy ilyen, azt hiszem, hogy ebben közösek vagyunk. Egy születetten van valamilyen, egy gyerekkorban egy ilyen kitárulkozó, szabad öröm, mindenbe bízó valami belső, de áttetsző lélek, jelenség, vagy valami ilyesmi, nem tudom máshogy. Az, ahogy növünk föl, kerülünk bele mindenféle csatákba, ez egyre jobban körülvevődik, ez a belső valami, amit nálamnál sokkal okosabb emberek belső szentének neveznek, és szerintem ez határozza meg azt, hogy népzene, vagy művészet, mert ezt az ember, ezt akárhogy is, ugye, ahogy mondtam, változik a világ, meg háborúk, stb. Mindenféle nehézségek érik az embert, megérték, de ez, hogy ez megmaradjon, ezt nem, mint ahogy azt a kalotaszegi nótában van, hogy azt, csak azt az egy bazsarózsát le ne szakítsátok. Tehát, hogy szóval, hogy az ember ehhez körömszakadtáig ragaszkodik, mert akkor elveszik, és szerintem ezt táplálja a népzenét. Ezért tudott például Bartók is nehezen gyűjteni, mert oda ment valakihez, tudta, hogy nem lehet csak úgy, hogy na akkor itt van a gramofonom, tessék beleénekelni. Nem énekeltek bele, mert nem adták csak úgy oda. És nem pénzén nem adták oda, hanem azért nem, mert az egy féltett belső, ez majdnem olyan, mint a feleség való viszony a belső szobában, vagy nem tudom, lehet, hogy profán hasonlat, ilyesmi. Szerintem.
Azt szépen beszéltél erről. Minden kedves vendégemnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és velem tartottatok, a közönségnek és a hallgatóságnak is. Legközelebb újra találkozunk. Nára Jerika voltam. Tartsanak velünk!